1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Napokon belül Magyarországra látogat az amerikai külügyminiszter, írta honlapján a washingtoni külügyi tárca. Marco Rubio először Németországba utazik, ahol részt vesz a 62. müncheni biztonsági konferencián. Ezt követően február 15-én és 16-án érkezik, elő Pozsonyba, aztán Budapestre. Budapestre látogat Wang Yi Kína külügyminisztere, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az MT-vel. Szijjártó Péter jelezte, ez kollégája idei első európai látogatása. 2025-ben is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra, és tavaly is hazánk volt a kínai beruházások első számú európai célpontja, ismertette a tárcavezető, hangsúlyozva, hogy a kínai vállalatok ultramodern technológiát hoznak, biztos megélhetést garantálnak, és a legmodernebb munkahelyeket hozzák létre. Magyarország elérte az extenzív növekedés határait, így a jövőbeli fejlődés kulcsa a hatékonyság növelésében és a versenyképesség fokozásában rejlik. Erről beszélt Varga Mihály jegybankelnök, a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által közösen szervezett Innováció, ami összeköt című konferencián. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter pedig azt mondta, a cél 2030-ra Európa, 2040-re pedig a világ 10 leginnovatívabb országa között lenni. A kormány a Magyar Cukrászipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez idén összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a több mint 3000 cukrászda számára. Elérte a 9000-et a vállalati e-autó programban igényelt személygépkocsik száma, olvasható az Energiaügyi Minisztérium Facebook oldalán. A gazdasági társaságok járművenként 4 millió foglalkoztatotti létszámuk függvényében összesen akár 64 millió forintot kaphatnak tiszta és csendes autók megvásárlásához. A Borsod-Zemplén vármegyei önkormányzat 2 milliárd 499 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás felhasználásával korszerűsítheti épületeit. A kormányhivatal sajtóosztálya ismertette, három miskolci ingatlan energetikai korszerűsítését hajtják végre. A vármegyei önkormányzat székei szolgáló épületét, egy a felújítás után közösségi klub és foglalkoztató funkciót szolgáló ingatlanét, és egy olyan építményét, amely a megújulás után kulturális sport és közösségi tér elnevezésű közösségi helyszínként működik majd tovább. Újabb 180 millió forintos támogatást kap Miskolc a versenyképes járások programból. Az erről szóló támogató jókiratot tegnap vette át Miskolc polgármestere, a hírt Tóth Szentai József a közösség oldalán jelentette be. Hollósi András Miskolc alpolgármestere országgyűlési képviselőjelölt javaslatára ezt az összeget perecesre kellene fordítani, konkrétan utak járdák rendbetételére. Az Erasmus program jár a magyar egyetemistáknak, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs azt mondta, az Európai Bizottság politikai bosszúja Magyarországgal szemben a 240 ezer magyar, illetve magyar egyetemen tanuló külföldi diák kizárása. Ismertette viszont, hogy a kormány által indított Pannónia programban 12.208 diák jutott már el az elmúlt másfél évben a világ vezető egyeteméire. A kúria döntése értelmében újra hatályos a Samsung ZRT egységes környezethasználati engedélye. A Pest vármegyei kormányhivatal közlése szerint a gyár működését ezután is folyamatosan és szigorúan ellenőrzik, az ott dolgozók és a környezetvédelme érdekében, az esetleges jogsértések pedig kemény hatósági fellépést vonnak maguk után, ahogy eddig is. Rágalmazás miatt büntető feljelentést tesz Magyar Péter a Tisza pártelnökével szemben a külgazdasági és külügyminiszter a Gödi Samsung gyárral összefüggő állításai miatt. Szijjártó Péter a Telex hírportállal szemben is jogi lépéseket tesz. Ott arról írtak, forrásaik szerint 2022-ben a titkosszolgálatok is vizsgálatot folytattak a többszörösen túllépett egészségügyi határértékek miatt a gyárban. Ezek alapján több miniszter is az üzembezárását javasolta, de végül is másképp döntöttek. Megszavazta a Román Parlament felsőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett törvénytervezetet, amely 2026-ot Mártonáron emlékévvé nyilvánítja az erdélyi püspök születésének 130. évfordulója alkalmából. Az RMDS közleményében hangsúlyozta, Márton Áron életműve és közösségépítő szerepelőt tisztelegnek ezzel. Felidézték, a néhai püspök következetesen kiállt az emberi méltóság, a szabadság, az igazságosság és a keresztény értékek védelmében mindenféle diktatúrával és szélsőséggel szemben. Végül az időjárásról. Borult marad az ég, bár holnap szakadozhat a felhőzet, további kisebb csapadék, általában eső előfordulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 4-5, napközben 10-11 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzser képzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Január 23-án a Magyar Kultúra napja alkalmából a magyar kulturális politika történetéről Balaton-Füreden kerekasztal beszélgetést rendeztek irodalomtörténészek részvételével. Alexa Károly, Gró Gáspár és Kulin Ferenc voltak a beszélgetés résztvevői, a műsorvezető vagy a beszélgetést vezető pedig Stammler Ábel, a Magyar Szemle főszerkesztője volt. Az izgalmas, több mint másfél órán át tartó eseményből szemezgettem olyan megszólalásokat, amelyek nagyon-nagyon érdekesek. Először Kulin Ferencet hallják, a legendás Mozgó Világ alapító szerkesztőjét, főszerkesztőjét.
Az első hivatalos kezdeményezés akadémia alapítás szervezés ügyében Besenyei Györgytől származik. Nem sikerült. Ennek a kudarcnak drámai következményei voltak. Hitt abban, Besenyei is, hitt abban Mária Terézia is, hogy egy ilyen ügyet, hogy a magyar kultúrának önálló intézménye vagy intézményrendszere legyen, hogy ezt meg lehet csinálni. Kettőjük közötti kapcsolat, Bécs és Magyarország közötti kapcsolat az lehetővé teszi. Nem tette lehetővé, nem részletezem az okokat, és ennek lett aztán a következménye. Egyrészt, hogy Besenyei katolizált, mert a saját egyháza, a protestáns, a Debreceni Református Centrum protestáns egyház nem tudott közös nevezőre jutni abban Besenyeivel, hogy ő támogatja Mária Terézia féle felvilágosult oktatási, közoktatási programot, stb. Tehát volt egy ilyen oka, és aztán amikor jött második József, és behozta a németesítést, ugye akkor aztán még jobban kiábrándult, ott hagyta az egészet, és elvonult az Alföldre egy tanyába, és ott halt meg. Tehát, hogy visszavonult a kultúrából, visszavonult a politikából, az íróasztala mellett nagyon sok fontos maradandó értéket produkált, de annyit tehát, hogy nem Széchenyivel kezdődik, Besenyeivel kezdődik, sőt, Besenyei és Bécs kapcsolatával kezdődik ennek az ideának a megvalósítási kísérlete, és az ő kudarcuk az oka annak, hogy majd a 20-as években újra napirendre kell, hogy kerüljön, most jön Széchenyi. Széchenyi őszintén hisz abban, hogy jól lehet, rengeteg baja van Metternichel, az ezer valány oldalas napóinak a Metternichre vonatkozó jegyzeteit, levelezését, stb. Ha belenéznek, látni fogják, hogy amikor csak magának ír a Metternich személyéről és ügyeiről, akkor irgalmatlan indulatokat szabadít fel magából, és kritikát, és gúnyt, és minden. Amikor a közéletben van, például a legnagyobb kortársával, Veselényivel szemben, akkor állandóan védelmezi Metternichet. Miért mondom ezt a magántörténeti dolgot? Azért, mert íme itt van egy intézményterv, az a Magyar Tudományos Akadémia terve, íme itt van Bécs, az uralkodó központ, van két ember, aki feltétlenül szeretné, hogy ez összejöjjön, az egyik csúcsán, tehát hogy az egyik fél csúcsán a Széchenyivel, a másikon Metternich, és végül is csak úgy tud megvalósulni, és ezért mondom, hogy ez is drámai, hogy a Széchenyi féle elképzelést Metternich nem hagyja jóvá. Széchenyi egy autonóm, szuverén, magyar, kulturális életet akar, amiben a nyelvügye és a tudományok ügye, de a politikai tudományok ügye is épp úgy belefér, mint ahogy a nyelvújítás ügye. Metternich csak a legutolsóra ad engedélyt, úgy indul be 32-ben az akadémia, hogy nem kap nagyobb mozgásteret, és erre az intézkedésre az a Kölcsey, aki Széchenyi előzőleg fölkér alelőlülői, későbbi szóval főtitkári tisztséget, az a Kölcsey, amikor megtudja, hogy Metternich milyen durva módon korlátozza a magyar kulturális autonómia szuverenitás tervét, abban a pillanatban visszalép ettől a megbízatástól. A harmadik történet, Arany János a kiegyezés után megkapja a Szent István rendet. Azok után, hogy elvállalta a Magyar Tudományos Akadémia, most már mondhatom, hogy főtitkári tisztjét, na de amikor tudomására hozzák Eötvös József és Deák Ferenc, hogy most át kell, hogy vegye, akkor összeomlik, de tökéletesen összeomlik attól a uralkodótól, aki a 13 aradi vértanú kivégzésében komoly felelősséget visel, attól az uralkodó vagy nem vállalja. A két nagy politikus viszont ráveszi, fogadja el, olyan feltétellel fogadja el, hogy nem megy el az átvételre, tudomásul veszi, hogy megkapta, tehát a sajtóban megjelenhet, hogy ő megkapott egy ilyet, de azért a barátainak bevallja, hogy mint fizetett hazaváruló úgy éreztem magam, tehát hogy elvállaltam. Miért mondtam mindezt? Azért, mert van egy hajlama általában a kultúratörténet írásnak, és egyáltalán a politikatörténet írásnak is, hogy valahogy mindig azokat a fejleményeket emeljük ki, hangoztassuk a történelemből, amelyiknek abszolút pozitív kicsengése, végkicsengése van. Én azt akartam most éreztetni, nyilvánvaló azért, mert nagyon rokon tapasztalataim van, érzéseim vannak a későbbi kultúrpolitikai gyakorlattal is, hogy nagyon sok, nagyon súlyos konfliktus, dilemma, dráma húzódik meg ezek mögött.
Gró Gáspár monográfiát írt I. és Gyuláról a közelmúltban, előzőleg pedig Szabó Dezsőről, a Magyar Szemle folyóirat főszerkesztője volt sokáig.
Azzal kezdem, hogy így és minek minősítette az irodalom politikát, egy nagyon veretes kifejezéssel hattyúnyakú görénynek. Ez sok mindent kifejez, és többet mond, meg mást is mond, mint amit így és igazából megélt. Én az elmúlt időben majdhogy nem párhuzamosan foglalkozva Ijéssel és Jókaival, most döbbentem rá, hogy tulajdonképpen mind a kettőnek a legfőbb tájékozódási pontja Petőfi volt. Ez csak egy zárójeles megjegyzés, nem tartozik szorosan a témánkhoz, de a két ember világához, világképéhez annál inkább. Tehát elhangzott már, hogy nincs úgy ezen a téren a nap alatt. Tehát az akadémiát azt már, ugye, amit mi Széchenyihez kötünk, azt már egy generációval korábban is megpróbálták létrehozni. De ugyanígy el lehet mondani, hogy mindennek megvolt az előzménye, és számomra a Jókai olvasás nagyon sok újdonságot hozott, több összefüggésben is, és egy csomó olyan dolog merül föl benne, ami a mai mindennapok kulturális életét meghatározza, és erősebben kötődik, majdhogy nem azt mondom, a mi mostani napjainkhoz, mint a két háború közti időszakhoz. Például ő az, aki először az általam ismert olvasmányokból először nagy nyilvánosság előtt ő hozza föl az amerikanizáció problémáját. Olyan formában, hogy mindenből üzletet csinálnak, mindenből csak a profit számít, amit korábban kultúrának tekintettek Európában, az félre van söpörve, de mind lehet keresni. Ez az egyik, amit nagyon határozottan megír, földolgoz és ír róla. A másik, hogy az a sajtó, ami korábban nem csak politika formáló erő volt, hanem kultúra teremtő erő is volt, az is abszolút mértékig a profit orientáció szerint működik. Közelmúltban az egyik legjobban megfogó olvasmányom, az egy Stendhal mű volt, a franciaországi utazások, ami az ő első élményei a francia első tömeges szavazás választás előtt, tehát tulajdonképpen a modern demokrácia, tömegdemokrácia születésének pillanatában írja azt, hogy a legborzalmasabb, hogy az abszolút tanulatlan népnek kell udvarolni a voksokért, és ennek folytán a kultúra szintje zuhanni fog, és azt is mondja, hogy senkinek nem szerettem udvarolni, de hogy egy biztos, hogy sokkal szívesebben udvarolok az arisztokráciának, mint a csőcseléknek. Tehát ez derül ki, és hogy igazából, amit kiemel, hogy ő valójában nehéz meghatározni, hogy ő királypárti, köztársaságpárti, ő tulajdonképpen elitpárti, és ennek folytán azt mondja, hogy az igazi példakép számára Nagy Károly az első olyan uralkodó, aki törvényt hozott arról, hogy az ország birodalmának minden lakója tanuljon meg írni, olvasni. Tehát, hogy most én nagyon durva akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ez a kulturális politika kezdete. És ha úgy vesszük, akkor most már ugorjunk egy pár évszázadot Jókai, illetve Eötvös József koráig. Eötvös Józsefnek is az a célkitűzése, hogy az első és a legfontosabb lépés az, hogy mindenki tudjon írni, olvasni. Tehát ez már a kulturális politika, vagy az a dimenziója a politikának, amiben a kultúra alapjait kell fölépíteni. Mi azonban nem így gondolunk a kulturális politikára, hanem egy olyan világban szocializálódva, meg ismerve meg ezt az egész kérdéskört, amikor mindez már természetes volt, tehát létrejött az a fajta kultúra, amit mi annak tekintünk, amit szeretnénk a jövőben is megőrizni. Tehát ez a magas kultúrának a működését jelenti, amelyikről Babisnak, sokaknak az a legfontosabb gondolata, hogy maga egy nemzet irodalma, Szabó Dezső is így gondolja, de tulajdonképpen közvetve még Adi is, meg nagyon sokan, hogy a nemzet legmagasabb életfunkciója az irodalom. Nyilván ez ilyen formán nekem nagyon tetszik, de nem hiszem, hogy ez abszolút igazságnak tekinthető, de nagyon jó volna, hogyha ezt így elfogadhatnánk. Na most Illyés Gyula ezen a rendszeren belül mit gondol? Tulajdonképpen ő a párizsi emigrációjában, ahonnan 1926-ban tér haza, ott méri föl, hogy mit jelent magyarnak lenni, mit jelent az a fajta szellemi nyomorúság, amiben az ország 3 millió koldusa, szellemi értelemben is koldus. Tehát az a 3 millió tulajdon nélküli zsellér, napszámos, akiknek a kiszolgáltatottsága nem csak anyagi természetű, hanem szellemi természetű is. Voltaképpen ez motiválja hazatérte után, és tulajdonképpen minden, amit tesz, az ennek a 3 millió embernek a képviselete érdekében történik, és ez mellesleg tökéletesen egybevág azzal a gondolattal, amit Szabó Dezső fogalmazott meg először, akit viszont Illyés Gyula végtelen ellenszenvvel, ellenérzéssel kezelt, tekintettel arra, hogy Illyés mestere akkor már Babis volt, és Babis legfőbb ellenfele pedig Szabó Dezső, következésképp a tisztelt mesterem ellenségével én nem lehetek semmilyen, még köszönő viszonyban sem, de ennek ellenére ő is abban a rendszerbe tagolódik, amelyik azt vallja, hogy a nemzet fölemelése, a polgárai fölemelése nélkül elképzelhetetlen. Következésképp azzal a történelmi helyzettel, amiben Magyarország Trianonnal került, tehát magával a trianoni kérdéssel azonos súlyú feladatot jelent a szociális kérdés megoldása. És ő ennek rendeli alá az irodalmon épülő, de nem irodalmi természetű politikai tevékenységét. Mert ugyan összefügg a kettő, de a népi mozgalomnak nem az új népies irodalom a bázisa, hanem a népi írók politikai társadalmi mozgalma. És ez az, ami a továbbiakban folytatódik, és azt hiszem, hogy ez nem egy hatalmi szempontból való irodalompolitika, hanem az írók, illetve az értelmiség politikai tevékenysége. És tulajdonképpen, amikor erről a kérdésről beszélünk, hogy kulturális politika, akkor valahogy mindig ezen a le nem váltott szocialista vagy kommunista gondolkodásmódnak a nyomdokán haladunk. Nevezetesen azt elvárjuk, hogy a tartalma, módszerei, értékrendszere, stb. Megváltozzon a mai kulturális tevékenységnek, de azt még nem sikerült igazából megerősíteni, kidolgozni, magától értetődőnek tekintetni a résztvevőkkel, hogy a művészet, az irodalom, a kultúra politikája az nem a hatalom jegyében kell, hogy működjön, hanem egy olyan kulturális tradíció építésére, önmegvalósításra, gazdagodásra, amihez az állam vagy a hatalom legfeljebb bizonyos anyagi eszközöket adhat és azzal segítheti, de nem ez a döntő kérdés, hanem az, hogy én, te, ő, mi mit fogunk csinálni. És én ilyen szempontból érzem magam nagyon csalódottnak az elmúlt 35 évet tekintve, vagy bő 30 évet tekintve, hogy azt látom, hogy ma is író, irodalmár, irodalomtörténész társaink tulajdonképpen nem abban a dimenzióban gondolkodnak, hogy nekik mit kellene csinálni, hanem abban, hogy a hatalomnak mit kellene csinálni. Nem, ezt nekünk kell megcsinálni, és azt hiszem, hogy az Illyési magatartásforma és az egész életút, az tulajdonképpen ennek a fajta irodalompolitikának a megvalósítása.
Alexa Károly szintén a Mozgóvilág szerkesztőségének volt a tagja a 80-as években. Ő is irodalomtörténész, az Életünk című lapnak volt sokáig szerkesztője, főszerkesztője.
Valóban Illyésnek a sorsa, modell, olyan értelemben is, hogy azért ő aktívan és nagyon tevőlegesen átélte a két korszakot, a háború előtti, a háború utáni korszakot is. Ennek minden esetleges optimizmusával és minden nagyon nyomasztó elemével. És azt tartom, nagyon kézenfekvő, ugye, azt a rengeteg buta vádat meghallani, hogy Illyés repaktálta mindenkori hatalommal. Ezek a mesék, ugye, Imrédivel, meg a Kádárral. Sőt, ezt írtam én még egy félkamasz koromban egy dolgozatot, Illyés és a pártitkárok viszonyában, hogy milyen személyes kapcsolata volt neki Kumbélával, Kádárral, és Rákos, hát minden volt valami nagyon furcsán, nagyon Illyés módon, nagyon személyes a kapcsolata, és ennek ellenére mégsem mondható róla az, hogy ő tényleg lepaktált volna ezekkel az emberekkel. Viszont azt is jól tudom, hogy a 80-as évek elején fog meghalni, és azután addig mi úgy éreztük a mi mozgóvilágnak dolgozók, hogy amíg J.S. Gyula, aki a mozgóvilágnak a címét adta, megvan, addig a nagyon-nagyon nagy baj nem érhet bennünket. És hogy meghalt, mint a tényleg egybeesett volna az ő halála, 82-83 újra beszigolódó politikai fegyelmező akciókkal, mint egybeesett volna egymással. És a lényeg persze az, hogy ők azt vallották, hogy muszáj a hatalommal egybeszédtérben lenni. Mese nincs. Nem azért, mert annyira rokon szemesek volnának a képviselői, hanem ez valóban nincsen más eszköz, technika, éppen annak a 3 vagy hány millió, vagy 10 milliónak, 15 milliónak az érdekében, akit nem tudják hatalom megszólítani. Erre csak én vagyok képes, én az író, én a művész, én a letéteményes ennek a párbeszédnek. Nyilvánvalóan nincs sokat beszélnünk arról, hogy mi volt a Rákosi korszakban és a Kádár korszakban. A kultúra és minden információ az állami piacnak a része volt. Az állami piac volt a kultúra. A megrendelése, a pénzek, a szereplőknek, az aktoroknak a mozgatása, fegyelmezése, a rendbentartása, az engedmények és a fegyelmezési eszköz, ez mind az államnak a magántulajdona volt szinte. Ebből kibújni igazából radikálisan nem lehetett. Egyetlen technikája volt a kibújásnak az, hogy elmész az országból. Itt volt ez a helyzet, tehát 89-90-ben, amikor tényleg a regulázó és a támogató erő nélkül kellett valamit csinálni, és ez volt, amihez hozzájárult az, hogy oly mértékű volt a politikának a beleszólása, meg a mindennapi életben mindenkinek, hogy ez alól a kultúra sem vonhatta ki magát. Te, mint író, kucsa köteles voltál beleszállni a pártpolitikába is, anélkül nem maradhattál meg, hogyha nincs az akol meleg, vagy az a, akitől remélhettél valamifajta támogatást, valamifajta olyan emancipációt magad számára, ami aztán az újraélésedet és az alkotásodat segíteni. Közhely vagy szlogen, hogy az egypárti diktatúrával szemben egy többpárti diktatúra jött létre a művészetben, főleg az irodalomban. Ennek máig hatóan van nagyon-nagyon brutális szerepe. Mindig elmondom, és nekem, mint annak idején szerkesztők voltunk is a felével sok-sok éven keresztül, mint a kezünk között volt mi szerzők, mi szövegek, mindenféle író. Jobb oldal, ami is volt ilyen, hogy jobb oldal, mindenhonnan, mindenféle ízlésűek, pestiek, vidékiek, külföldiek, és hirtelen azt vettem észre is, hogy nézve a naptáram, vagy a telefonkönyvecskémbe, mi nem volt egy mobiltelefon, ilyen telefon, nyomkodni kell, hanem írogattuk is kezünkkel, hogy egy csomó palinnak ki kell húznom a nevét, mert soha nem fogom fölhívni. Ő se engem. A legjobb barátainkról volt ez. Tehát úgy, mint szólt be a politika ebbe a dologba, és mindenféle pártpolitika, és itt tegyem azzal a zárójelbe, hogy ebben a korai rendszerváltó években itt azt figyelhettük meg, hogy itt igazából a kultúrás politikát csak a liberális SZDSZ csinált, érdemli politikát. A többiek mentek az események után, el voltak foglalva az országépítéssel, mint a szegény MDF, a nemzetépítéssel, hogy egyáltalán ne kerüljön csődbe az ország. A kommunisták szűkölve húzták meg magukat, csrapináltam, készültek a revansra értelemszerűen. Az SZDSZ-ben tudta pontosan az, hogy a jövőt építeni a kultúrán keresztül kell. És máig hat az, amit akkor csináltak a 90-es éveknek az első pár évében. Máig legtakarhatatlan, amit a kultúrában és iskola politikában csináltak. Ez máig egy olyan standard, amit hány év volt a működő mai kormányzat, sem tudott igazából, hogy is mondjam, csak persze rengeteg ellenlépést tudott tenni, de igazából stratégiát nem tudott csinálni, úgy lehet nem is értett hozzá igazából, valljuk be őszintén, és máig is csak a botrány halmozódnak, ami azzal jár, hogy az értékeknek a teljes negligálása folyik oda-vissza.
Stramler Ábel, vallástudós, a Magyar Szemle főszerkesztője.
Lebegünk valahol ezzel a nemzeti kultúrával, ami ma már egyet jelent a magas kultúrával, részben annak köszönhetően egyébként, hogy az acéli kultúrpolitikával szemben megszűntek azok a kiadók, megszűnt az a kulturális élet, ami ugye hát ismerjük a 60-as, 70-es években a Szépirodalmi 10-20-100 ezer példányban nyomta ezeket a kiadványokat. Televízió és folyamatosan vidéki turnékon voltak a szerzők, az akkor Kossuth József Attila díjas, tehát komoly szerzők folyamatos turnén, és a kultúrházak tele voltak. És ez nem a kultúrpolitika hibája, hogy másképp alakult, félreértés ne essék, én nem ezt állítom. Ez egészen egyszerűen a globalizációnak, vagy az amerikanizációnak a 89 után bekövetkező és a posztmodernnek az egész pályás letámadásának a következménye. Na de mit kezdjünk? Mert a probléma adott ettől függetlenül, tehát most nagyon jó, vagy elfogadjátok, vagy nem, hogy én most fölvázoltam, hogy ez miből alakult ki, de az egészen bizonyos, hogy tényszerűen ezt éljük. Van művészeti akadémiánk, van tudományos akadémiánk, van kismillió kiadónk, nagyon sok kulturális, irodalmi, művészeti folyóiratunk, kulturális folyóiratunk, de az a nagy helyzet, hogy hát tudomásul kell venni, hogy vesztett helyzetben vagyunk. Tehát a magas kultúra az nem oly módon meghatározó, mint volt az 30-as évek Magyarországán, a 80-as évek Magyarországán, vagy a 19. század második felébe. Mit tudunk tenni? Vagy hogyan látjátok ebből a kiutat? Mi itt a problémának a feloldása? Ha lehetséges egyáltalán.
Kulin Ferenc.
Belekötök egy mondatba, vagy szókapcsolatba, amit most a végén mondtál, hogy vesztes helyzetben vagyunk, vagy vesztett helyzetben vagyunk. Nem. Mindig küzdő helyzetben vagyunk, tehát hogyha úgy fogjuk föl, hogy már vesztettünk, akkor az én példáimhoz visszatérve azt merem mondani, hogy Bessenyei arról is lemondott volna, hogy otthon a falusi kunyhójában megírja az élet bőven nagyobb részét. Arról is lemondtunk volna, hogy Széchenyi ezek után, hogy így sikerül, ilyen kompromisszummal sikerül csak az akadémiát elindítani. Belemegy, ott van az első független kormányban, tehát, és folytathatnám, és arany, és akkor hadd idézem még egyszer ide csak ezért. Tehát arany, aki személyes drámaként éli meg, hogy ő neki el kell fogadni. Arany végül is elfogadja. Jól lehet, úgy érzi, hogy személyében vesztett, mert a böcsülete ment rá, hogy a Velszibárdok írójaként elfogad egy, de nem úgy fogja föl, hogy akkor abba kell hagyni. Folytatni kell, küzdeni kell, arany is folytatja, az akadémián is folytatja, mindenütt folytatja.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Összeállítást hallottunk egy remek másfél órás kerekasztal beszélgetésből. A magyar kulturális politika történetéről, jelenéről részvevők voltak Alexa Károly, Gró Gáspár és Kulin Ferenc irodalomtörténészek. A beszélgetést Stramler Ábel vallástudós, a Magyar Szemle főszerkesztője vezette. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról, azon belül is a béna meggyógyításáról beszélgelt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ebben a tanévben rádiós hittanóráink alkalmával az egyház szeretetéről szóló tanítását próbáljuk megérteni. Az előző adásokban Jézusra, a Mesterre tekintettünk, figyeltük a szavait, történeteit, melyekkel a szeretet erejét mutatja be a hallgatóknak. Láttuk, hogy milyen karizmatikus vezető, milyen mély benyomást tesz a hallgatóira, akik talán nem is tudják szavakba önteni tapasztalatukat, de érzik, ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Jézus azonban nem csak beszél és tanít a szeretetről, hanem cselekszik is. Így szavai élő valóságá válnak. Így ő maga is hitelessé válik számunkra, nem csak prédikál, hanem bemutatja a szeretet művét, végül is a megváltás művét. Azt mondja, hogy nincs senkinek nagyobb szeretete annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És látjuk, Jézus éppen ezt teszi. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy nekünk is adnunk kell. Adnunk kell az időnket, a segítő kezünket, a figyelmünket, anyagi javunkat, oda kell adnunk a másik számára önmagunkat. A szeretet az adás kultúrája. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok végig, mielőtt Jézus egészen radikálisan az életét adta odaértünk, nyilvános működése során hogyan segítette az embereket, hogyan tett tanúságot az ajándékozó szeretetről.
Csodákat tett, hogy például a kenyérszaporítás az éhező embereken segített.
Gyógyított még, ugyebár.
Igen. Tudtok olyan történetet esetleg, hogy kiket gyógyított meg Jézus?
Hát mondjuk a kafarnaumi százados szolgáját.
Igen.
Például halottakat is feltámasztott.
Igen, tudjuk, hogy feltámasztott halottat. Azért ez már elég még meredek, nem különleges dolog. Vagy hogy segített még embereken?
Ördögűzéseket végzett.
Igen. Tudunk még más jellegű tevékenységéről is, amikor segített a bajba jutottakon. Volt-e olyan, ismerünk olyan történetet, amikor valami katasztrófa helyzetből mentette ki a barátait?
Amikor a vihart lecsendesítette?
Igen, igen, igen. Ugye egy tengeri viharból megmenekítette a barátokat. Látjuk, hogy Jézus sokféle módon tett tanúságot a szeretet cselekedeteiről, ugyanakkor azt is látjuk, hogy mindaz, amit most felsoroltunk, nem egyszerű jótékonykodás vagy irgalmas cselekedet, hanem igazából mind természetfeletti esemény. Egészen különleges és hihetetlen történetek ezek. Hiszen Jézus nem úgy gyógyít, mint egy orvos, nem úgy ad, mint egy jószívű ember, vagy mint egy karitatív szervezet, nem úgy menti meg a viharos tavon, ahogy a Gabi említette a hánykoródó hajót, hogy mentőcsónakot szerez, vagy acélos erejével a partra vontatja a hajót. Azt érezzük ezekben a történetekben, amit a hallgatók is megfogalmaztak, hogy Jézusnak hatalma van. Hatalma van a vihar felett, hatalma van az ördög felett, hatalma van a halál felett is. Hogyan nevezzük ezeket a különleges eseményeket?
Csodáknak.
Csodáknak. Ugye mit gondoltok, miért nevezzük őket csodáknak?
Ezek olyan dolgok, amikre nem gondolnánk úgy, hogy bárki képes lenne, vagy egyáltalán bárki képes lenne rá. Olyan hihetetlenek, és nem reálisak. És hát, igen.
Igen, ez ugye arra utal ez a csodaszó a mi reakcióinkra, hogy mindenki ámul és bámul csodálkozik, ugye, amikor ilyen történik. Szerintetek vannak csodák?
Hát szerintem még most is vannak, amúgy csak nem mindig vesszük talán őket észre, vagy nem mindig szentelünk nekik akkora figyelmet, meg akkora jelentőséget.
Mi lehet ennek az oka, hogy mondta az Eszter is, hogy egy olyan korban élünk, amiben nehezen vesszük észre a csodákat?
Lehet, hogy már alapból elvárjuk őket, úgymond. Mármint, hogy annyi csodákról hallottunk már, megmeséltek nekünk kiskorunktól kezdve, hogy amikor vártuk már, hogy tényleg megtörténjen, és amikor végleg bekövetkezett, akkor olyan természetesnek vettük, hogy na végre velem is megtörtént, mint mindenki mással egyszer, vagy igazából.
Én még arra gondolok esetleg, hogy ez a racionális világkép körülvesz bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy de a csoda sem csoda, hogy már igazából álmolni és csodálkozni sem tudunk, mert hát úgyis mindennek van magyarázata. Nem, hogy vagy ha most nem is tudjuk, majd később lesz rá magyarázat. De talán a csodáknak nem is ez a lényege, hogy van-e mögötte természettudományos magyarázat, hanem talán valami egészen más. Hisztek egyébként a csodákban? Vagy esetleg történt a ti életetekben csoda? Vagy van olyan tapasztalatotok, ami felérett csodával? Egy hihetetlen történet?
Hát én kortárs csodákról már hallottam. Például Katona István atya írta egy könyvében egy angyali segítségről, egy angyali csodáról, ahol egy kislány tüdőgyulladást kapott, és úgy legyengült, hogy már nem reménykedtek a gyógyulásában. Szóval a családja még akkor is imádkozott érte, amikor a nővérek levették az életműködését fenntartó gépekről, és Aztán később megnézték a folyosó biztonsági kameráit, ahol a kórházi dolgozók állva leesett az ámulattól, amikor hirtelen különös lényeket vettek észre a kislány szobájának bejáratánál, akiket ragyogó fénysugarak vettek körül, és ezt követően a kislány magához tért, és nem sokkal később gyógyultan hagyhatta el a kórházat is.
Különleges égi lények, talán angyalok voltak a közbejárók. Tudjuk még, hogy a csodáknál szentek, vagy akár a szűzanya a közbejáró, aki kieszközli ezeket az égi kegyelmeket, amelyek gyógyulást hoznak számunkra. Ismertek olyan történetet például, ami egy zarándokhelyhez kapcsolódik?
Igen, mondjuk Fatimában is három pásztorgyereknek megjelent a szűzanya, és ez azóta is egy zarándokhely.
És számtalan csodás gyógyulás történik ott ugye a mai napig is. Más jellegű csodákról tudunk, amikor mondjuk nem gyógyulás szemtanúi lehetünk, hanem valami különleges esemény, különleges jelenséget látunk. Eukarisztikus csodákról már biztos hallottatok. Idézzünk már fel egyet, hogy mi ennek a lényege, vagy milyen formában találkozunk egy ilyen eukarisztikus csodával. No, például nem is tudom, azt hiszem Lengyelországban történt egy eset.
Ja.
Azt mondom, hogy szent mise közben történt.
Igen, hogy a pap lejtette a szent osztját, és akkor ilyenkor utána vízbe szokták tenni, és később, amikor megnézte egy nővér a vízben lévő osztját, akkor látta, hogy hát egy, nem is tudom, egy emberi szövetszerű valami van az ostján, és ez kettő független orvos is megvizsgálta, és az eredmények azt mutatták, hogy hasonló egy emberi szövethez.
Igen, ugye egészen döbbenetes dolgok történnek, igazából a szemünk láttára az anyagvilágban. Ismertek-e olyan szentet, akihez csoda köthető?
Második János pápa. Ő egy francia apáca, aki 52 éves volt, ő még 2001-ben diagnosztizálva lett Parkinson-kórral, és még azután is imádkozott második János Pál pápához, miután elhalálozott, és utána rá két hónapra gyógyulásnak indult, és ugye második János Pál pápa is Parkinson-kórban szenvedett, és hogy ezért úgy gondolják, hogy miután még továbbra is imádkozott, ezért gyógyult meg.
És milyen érdekes, hogy ezek a csodálatos történetek nem csak gyógyulást hoznak, hanem igazából azt gondolom, hogy a hitünket erősítenek meg bennünket, és abban segítenek, hogy közelebb kerüljünk a Jóistenhez. Vagy hogy a krisztusi úton maradjunk, vagy arra felé forduljunk. Mit gondoltok, visszatérve Jézus csodáihoz, hogy miért alkalmaz Jézus csodákat? Miért van szüksége csodákra. Miért tesz csodákat?
Hát, mert így mutatja be Isten mindenható erejét.
Igen.
És ez egy ilyen Jézus Krisztusnak egy istenségét kinyilvánító jel is.
Igen, igen, jól mondod.
Igazolja tanítását, önmagát és a isteni tekintélyét.
Igen, ez egy olyan dolgot csinál, amire ember nem képes. Ugye ez mindenki számára egy felkiáltó jel, hogy Jézusnak valami különleges hatalma van, ami nem embertől ered.
Meg így tud híveket is szerezni maga köré, mert igazolja az istenességét.
Igen, igazolja, hogy amiről mondtuk, hogy ő Isten, igen. Jó mondtad, hogy ezzel ő, igen, népszerű lesz, igen. Ugye a csodatevőknek mindig csodájára járnak, illetve ezzel ő igazából nem csak istenségét igazolja, hanem önmagát, a saját hitelességét és a tanítását is. Tehát az egyház a csodákra nem csak mint csodálatos természetfeletti történésekre tekint, hanem mint jelképes cselekedetekre. Olyan cselekedetekre, melyek túlmutatnak önmagukon a konkrét történésen. Azon, hogy valaki meggyógyult, hogy sikerült sok embert jól lakatni, hogy Jézusnak hatalma van a vihar fölött is. Ezek a cselekedetek igazából Istenről és a megváltásról beszélnek nekünk. Mi minden lehet az, amire ezek a csodálatos események rávilágítanak? Amire felhívják a figyelmünket?
A szeretet csodákra képes, és hogy Isten szeretete is.
Igen.
Reményt ad a reménytelen helyzetekben is.
A korlátok átlépésének lehetősége Isten erejével.
Igen, ugye, hogy valami lehetetlen dolog történik, valami korlátot lépnek át ezek a csodák, akár egy természeti törvényt, legtöbb esetben igen. Aztán minek lehetnek ezek még a képei? Ugye mondtuk, hogy valahogy a megváltás titkát tárják fel.
Hogy a megszabadulás, annak így a metaforái.
Igen, igen, mert hogy ezekben a történetekben mitől szabadulnak meg az emberek?
Leginkább a fájdalomtól.
Fájdalomtól, igen.
A kínoktól.
Ugye a vakember.
És a rossztól igazából.
Igen, igen, igen. Egy vak attól, hogy nem lát, ettől a korláttól, a süket attól, hogy nem hal, tehát a saját korlátaiktól. A megváltás, az más szóval úgy is mondanak, hogy egy felszabadítás, hogy a szabadságot hozzá. Nyilván a bűnrabságából való szabadságról van szó, de ezek a képi megfelelői. Hogy kicsit jobban megértsük Jézus csodáit, szeretetének és Isten végtelen irgalmának a tükörképeit, szerintem vizsgáljunk meg egy konkrét történetet. Legyünk szemtanúi Jézus egyik gyógyító csodájának. Egy különleges helyre utazunk, a Betesda fürdőbe, helyezkedjünk el mi is a tömegben, figyeljünk és hagyjuk, hogy a történet Jézus magával ragadjon bennünket, ahogyan egészen biztos magával ragadta a kortársakat is, akik szemtanúi voltak a Betesda fürdőben történt gyógyulásnak. A Betesda név ismerősen csenket a fülünkbe. Honnan ismerős ez az elnevezés?
Az egy Jeruzsálemben egy lyukapunál van egy medence, és azt héberül Betesdának nevezik, és ott Jézus egy beteget gyógyított.
Na jó, van, de ezt nem tudja senki, csak aki templomba jár. Betesda, azért nem hallottátok? Van egy ilyen közintézmény Budapesten. Egy gyerekkórház, ez a neve, hogy Betesda. Kérlek szépen, olvassátok már fel ezt a történetet. Eszter, felolvasnád nekünk?
Igen. Jó?
Arra kérlek benneteket, hogy figyeljétek meg, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történt ez a csodálatos gyógyulás, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. és azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.
No, kik a történet szereplői?
Jézus.
Jézus, igen.
És ez a 38 éve betegségben szenvedő ember.
Mi baja van neki?
Nem tud járni.
Vannak még a történetnek szereplői?
Zsidók, zsidó nép.
Hol mi a helyszín? Hol történik ez az esemény?
Betesda van.
Ez a neve egy...
Egy medencének Jeruzsálemben.
Igen, ez egy kút, egy fürdő, mondhatni így. És hol van ez Jeruzsálemben? Nagyon jó, egy a lyuk kapunál. Képzétek egyébként, hogy ezt így régészetileg igazolták ezt a helyet. És állítólag tényleg öt oszlopa volt. Milyen érdekes a szentírás, meg a történelem, meg az archeológia, hogy így is megerősíti a hitünket. Tehát egy valós helyszínen vagyunk. Mit tudunk erről a helyszínről? Itt valami különleges dolog történik egyébként is, ugye? Nem kell hozzá Jézus, hogy ami különleges helyszín legyen.
Hogy a medence vizét mindig az Úr egyik angyala megkeveri, vagyis megkavarja.
Igen, valami ilyesmi.
És hogy aki először belelép, bármilyen baja is van, meggyógyul.
Tehát látjuk, hogy a zsidó világban is voltak ilyen csodatevő helyek, sőt egyébként a pogány korabeli világban is voltak ilyen helyek, és az az érdekessége a történetnek, hogy ez nem egy gyógyvíz, ez nem egy csodás víz, hanem azért a zsidó történetben is van egy égi szál, ugye, mikor történik ez a csoda, kinek a közbejárására történik ez a csoda? Ugye Kinga mondta, hogy?
Isten angyala.
Isten angyala, ugye? Tehát, hogy van valami kapocs, ami mégis az égbe vezet bennünket. Beszéltünk a helyszínről, a szereplőkről, mikor történik ez az esemény. Tudunk erről valamit?
Egy szombati napon.
Egy szombati napon, igen. Illetve még az történet eleje ezzel kezdődik.
Hogy ez egy ünnepnap.
Igen, még az egy olyan ünnepnap, amikor a zsidók felmennek Jeruzsálembe. Úgyhogy körülbelül tudjuk is, hogy talán ez egy pászka ünnep lehetett, amikor felmennek Jeruzsálembe, vagy nem tudom, de valószínűleg, hogy nagyon sokan lehettek ekkor egyébként a városban, mint ahogy itt a történetből ki is derül, ugye, hogy Jézusnak is sikerült a nagy tömegben úgy helyezkedni aztán, hogy ne találják meg. Mi az a helyzet, az a nyomorúságos szituáció, amiben Jézus beavatkozik, vagy amiben segít? No, Gabi?
Mivel a beteg nem tud járni, így nem tud elsőként oda érni a medencéhez, így segít neki Jézus, és azt mondja, hogy kelj fel, és vedd az ágyadat, és járj.
Igen, de milyen érdekes a történet, mert hogy azt várnánk, meg mit vár ez az ember is, hogy valaki, de valaki legyen már, aki oda viszi őt a vízhez. No, ehhez képest majd mindjárt megnézzük, hogy mi történt. Arra kérlek benneteket, hogy választom mindenki egy szót, ami számára kedvesebb a történetben, aminek számára üzenetértéke van, vagy akár nehezen érthető számára. No, Gabi?
Én a meggyógyít szót választottam.
Kinga? Akkor addig hát, ha Eszter már megtalálta a szavát.
Én az angyala. Ezt a szót választottam.
Én azt választom, hogy hosszú ideje. Kinga, megvan közben?
Hogy egészséges.
Na hát ez nagyon izgalmas. Meggyógyít, angyala, hosszú ideje és egészséges. No, Gabi, meggyógyítja. Ez volt a szabad. Miért ezt választottad?
Azért, mert a gyógyulás az mindig egy jó folyamat, mert ilyenkor megszabadulunk a korlátainktól.
Kinga, te azt mondtad, hogy egészséges, ugye?
Szerintem a az embereknek így az életükben az a legfontosabb, hogy egészségesek legyenek, mert hogyha betegesek, és mindig van valami problémájuk, akkor nem tudnak teljes életet élni, és hogyha viszont egészségesek, akkor nagyon jó életük lehet.
Ezt tette meg, azt választottad, hogy angyala. Na.
Hát nekem eleve az angyal az nekem mindig is egy ilyen kedves, egy jó lelkű, és mindig jót tevő valaki, valami volt. És itt is igazából ugyanez a szerepe, hogy az Úr küldötteként letér a földre, és felkavarja azt a vizet, amivel segít embereken, és hozzájárul ahhoz, hogy egészségesek legyenek.
Olyan érdekes nekem ebbe a történetbe az is, hogy Jézus általában, amikor valakit meggyógyít, akkor nagyon sokszor van valami cselekedet, ami közvetíti ezt a, nem is tudom, gyógyító erőt, vagy nem tudom, hogy nevezzük. Nem tudom, amikor nyálat használ, vagy hozzáér az emberhez, de hogy van valami fizikai kontaktus nagyon sok esetben, és hogy itt még az sincsen. Egyszerűen csak mondja, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Hogy valami egészen döbbenetes erő és hatalom az, amiről Jézus tanúságot tesz. Én azt választottam, hogy hosszú ideje. Nagyon sokan vannak, akik a betegségüket hosszú ideje és nagyon nagy türelemmel viselik. És nyilván ilyen lehetett ez az ember is, hogyha belegondolok, hogy nem is tudom, 38 éve kínozza őt ez a betegség, hogy hát az egy szinte egy emberélet. Hogy micsoda türelme, kitartása van, és hogy valószínűleg hite is, hogy ő kimegy oda minden nap, vagy amikor csak lehetősége van rá. És bízik abban, hogy gyógyulást kap. És olyan érdekes a történetben, hogy aztán, amikor meggyógyul, akkor pedig azt a szót használja az evangélium, hogy ugye Jézus mondja neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat is járj, és azonnal meggyógyul. Hogy az időnek micsoda játéka ez, nem, hogy 38 évig vár, és ott van Jézus, és azonnal, de azonnal meggyógyul. Az is nagyon érdekes ebben a történetben, hogy ez a szegény beteg ember hova koncentrál ő ebben a szituációban szerintetek? Mire figyel? Hát várja, hogy jöjjön az angyal, nem is felkavarja a vizet. Mindenki azért van ott, és elképzelem, hogy micsoda tolongás lehetett ott egyébként. És hogy ebbe a szituációban, amikor ő neki nagyon oda kell figyelnie, hogy jól helyezkedjen, meg találjon egy embert, meg nem tudom, valami segítőt magának, oda jön Jézus, és igazából elvonja az ő figyelmét, nem? És hogy ennek ellenére mégis kapcsolatba kerül Jézussal. És hogy ez is számomra egy ilyen jelérték, hogyha képesek vagyunk elengedni a saját elképzeléseinket, a saját történeteinket, a saját elvárásainkat, és Jézussal szóba állunk, odafigyelünk rá, akkor Jézus képes megajándékozni bennünket a gyógyulással. Nagyjából a történet végére érünk. Én azt gondolom, hogy egy következő adás folyamán térjünk még vissza ez a történethez, mert nagyon sok tanulsága van még ennek a történetnek. És hogy mondtátok, vagy mondtuk, hogy ezek a történetek, és ez is még utolsó gondolatként idefűzve megjelenik ebben a történetben, hogy a megtérés metaforái. Ugye itt egy mozgás van ebben a történetben, egy bénulásból elindul ez az ember egy útra, egy teljesen ellentétes dolog történik vele, ami olyat tapasztal meg, amit eddig nem. És hogy minden megtérésnek valahol ez a lényege, hogy elindulunk egy olyan úton, amin eddig nem járunk. Elindulunk az ismeretlenbe, elindulunk Jézus felé. Ugye az valamelyik előző adásban a tékozló fiúról szólt a történetünk, ugyanez történik, ugyanez a megtérés, ahol látjuk a pálfordulást, nem hiába hívják ezt így a megtérést, hogy az út ellentétes irányt vált. Ugyanez történik igazából ebben a történetben, ez az emberrel is. Ezért mondhatjuk, hogy minden csoda a megtérésnek a képi megjelenítése. Azoknak az embereknek, akiket Jézus meggyógyított, radikálisan megváltozik az élete. Nem csak új lehetőséget kapnak, hanem életük új fordulatot, új irányt vesz, megtérnek. Adja a jó Isten, hogy a mi életünk is Krisztusban új irányt vegyen. Hiszen mire vagyunk képesek Isten nélkül? Tehetünk akár egy lépést is az életszentség irányába Krisztus segítsége és a Szent Lélek kegyelme nélkül. Adásunk végén, megköszönve a hallgatóink figyelmét, forduljunk könyörgésünkkel közösen az Úrhoz.
Uram, mindenféle bűnök és helytelen cselekedetek folytán szörnyen állankat lelkem emelt föl a te isteni pártfogásod által, ahogyan hajdan Betesdában az inaszakadtat is fölemelted.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egrész Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2022. március 30-ai műsor ismétlése volt. Most elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!